a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a napvendége műsorunkat Takács Már katonai szakértővel, a mikrofonnál Nagy Károly. Rengeteg minden hangzott el, főleg az első résznek a végén, harcászati szempontból is. Volt egy, nekem egy kulcs mondat, hogy 15-20 év szakmai tapasztalat akkor is kell bizonyos beosztásokban. Egy hadseregnél, hogyha azt mondjuk, vagy azt állítjuk a hadtörténet alapja, hogy a végén egy hosszan elhúzódó háborút a tartalékosok, vagy az újonnan behívottak nyernek meg. Mik ezek a kulcspozíciók? Ez az amerikai filmekből ismert őrmester, törzsőrmester, vagy hadnagyi szint?
Ezek is. Ugye az ilyen konvencionális háborút a szárazföldön nyerik meg. A bakák. A hadsereg gerince az őrmester, hát tény, az altiszt. Ugye az ukránoknak nagyon jó altiszti gárdájuk volt az invázió elején, aztán ők sajnos, hát csúnyán mondva elkoptak, jelentős részük elesett, hogy megsebesült. Jelentős részük azóta, úgy például a saját szamhámnak köszönhetően nemzetközi hadipari expókon előfordulok, és ilyen ukrán félállami vagy teljesen magáncégeknek a katonai szakértője, és iszonyat tudásuk van. Azon túl, hogy hát sztorik is akarnak. Ha megbeszélj velük az ember, hogy mi a barátságos magyarok vagyunk, onnantól kezdve megnyílnak, és mint szakember a szakemberre tudunk beszélgetni. Hát vannak sztorik. Igen, tehát alapvetően ezek. Utána ugye a vezetésbe megyünk tovább, tehát a szakaszparancsnok, a hadnagy, a főhadnagy, aki már tapasztalt tiszt, a századparancsnok, élet és halál urai századparancsnok. De hogyha feljebb megyünk, ugye, amiről már nagyon-nagyon nem esik szó, és a filmekben sem látszik, mert unalmas. A törzs. A döntés előkészítő, tehát zászló alja, ami egy ilyen 600 kötőjel 1000 fős katonai szervezet, annak már törzse van, mert annyi féle fajta feladat van, személyügy, felderítés, hadművelet, logisztika, tűztámogatás, híradás, informatika, civil-katonai kapcsolatok, légvédelem, és akkor még csak az apra, nem is mondunk mindent. Ezekben mind döntés előkészítés kell. Ez mint egy, tényleg, ha hallgatók, láttok már valaha projektmenedzsment tímet, ez amúgy ez az, ez projektmenedzsment csak egyenruhában. Megnézzük, hogy mi van most, mi a helyzetünk, mi az előjáró által kitűzött projekt cél, azt hogy fogjuk elérni, a nagy utat lebontjuk kisebb részekre, minden egyes szakák hozzáteszi a saját dolgát, terveznek, szimulálnak, mert nem úgy, hogy mint a futballisták, hanem hogy ütközetet szimulálnak, úgynevezett hadijátéka, rendkívül érdekes amúgy, és a végén a parancsnok dönt. A parancsnok felelős mindenért, amit tett, vagy megtenni elmulasztott. Viszont a törzstisztek ezt az elemző munkát, ezt úgy kell elvégezzék, hogy ismerik az előjárónak a akaratát, és előjáró harcparancsát, vagy kiegészítő harcintézkedését, ami azért nagyon sok oldal, még hogyha digitálisan jön, és csak egy kiegészítő harcintézkedés is, akkor is legalább 4-5, 12-es távsznyúron már A4-es oldal sor kizártat leírva. Plusz még ennyi térkép, meg melléklet. És akkor ennek az értelmezésébe segít az a fejemben lévő, vagy a fiókomban lévő, körülbelül 1000 oldalnyi szabályzat. És akkor ezt kell, ennek a tudatában kell az elemző munkát elvégezni a törzstiszteknek. Hát ez egy szép feladat. És hogyha valaki ehhez nem ért, mert előtte nem megbánta senkit, de mondjuk magyar tanár volt, vagy diplomás, de bármi volt, vagy akár mérnök volt, meg kell tanulni. Tehát, hogy például a Traski Viktor, ő is mérnök volt. És hála a jó Istennek, hogy még életben van, jó egészségnek örvend, ő egy tüzértiszt, ha jól tudom, már főtiszt, de majd kijavítanak.
Ő az ukrán hadseregben szolgáló.
Igen, az ukrán hadseregben szolgáló kárpátaljai matematika professzor, ha jól tudom. És hát ő is mérnök, matematikus, egy reál ember, és azért kell, hogy a tüzére kezd. De amúgy a tüzérségnek a ballisztikai részét, a szakmai részét gyorsan megértette, de a harcszolgálatot, hogy mikor kell a tüzérséget, milyen feladatra alkalmazni, azokat neki is meg kellett tanulni, és hála jó Istennek profi megtanulta, és kiválóan alkalmazott tudását.
Miért van ennyire fals képe vajon az embereknek az orosz-ukrán háborúról? Mert ugye, hát sajnos vagy nem sajnos, 3,5 év után egyesek úgy tekintenek erre, mint valami futballmeccse, tehát hogy vagy van, aki az oroszoknak drukkol, van, aki az ukránoknak drukkol, de hát tulajdonképpen egy nagyon komoly háborúról, rengeteg emberi szenvedésről van szó. Igazából az lenne a legjobb, hogyha valamilyen tűzszünet kialakulna, és hát legalább a mostani helyzetet valahogy konzerválni lehetne, de hát ez egyelőre egy illúzió. Nagyon-nagyon komoly a dezinformáció, és ezért van ez, hogy az embereknek furcsa elképzelésük van a háborúról, vagy egyszerűen túl, hál' Istennek túl nagy időtávot éltek meg, már egy valódi háborúnak az aktív szenvedő alanyai lehetnek. Amikor mondjuk volt katonaként ezen elgondolkozik, akkor milyen kép alakul ki a fejében, hát ezzel
alapvetően, kapcsolatban? Alapvetően az, amit itt elhangzott, Hál' Istennek messze van, hál' Istennek rég volt nagy háború Európában, ugye 1945-ben, és most jótékonyan elfeledkezünk a balkáni háborúkról, amit azért elég sok embernek elég nagy háború volt, meg a dezinformáció. Volt szerencsém idén évelején a Political Capital szervezésében egy ilyen kerekasztal beszélgetésen részt venni, ahol Péter Pomerantsev beszélt. Ő egy Szovjetunióban, akkor ukrán SSK Szovjetunióban született családját kiutasították, Nagy-Britanniában felnőtt tudós, aki a propagandát kutatja. És alapvetően igen, tehát a dezinformáció az, hogy minden egyes esetén, és már rég elfelejtettük azokat a dolgokat, hogy az észak-koreai katonák, hogy a gázvezeték hadművelet, hogy amikor először elindult a háború egyáltalán, az első ilyen komolyabb, amikor az oroszok deklaráltan civilekre lőttek, gyermekkórházattal álltak el, tudjuk, hogy direkt arra céloztak most már, ezt mindenki elfelejtette. Mert amikor friss hír volt, akkor ugye ezek a egy napig, amíg az adott napot kell uralni ugye a médiában, ezt nálam jobban tudjátok, az oroszok pedig dezinformálnak. És tényleg, ahogy elmondtam, hogy nem a valósággal ellenkező, hogy nem is mi voltunk, ez is elhangzik, hanem mindig egy kicsit más, és tényleg, hogy addig csúsztatnak, amíg a teljes álvalóságot fel nem tudják építeni. És alapvetően ez ennek az oka. És még egy érdekesség, a propagandával kapcsolatban ezt fontos elmondani, hogy igen, az orosz információs hadviselés rendkívül kifinomult. Iszonyat erőforrásokat tesznek be, és nagyon értenek hozzá. De az nem azt jelenti, hogy nekünk ilyen szomorúan kezünket széttárok el állni, hogy hát, akkor így jártunk. Tehát, hogy nem. Például a II. Világháborúban, ugye a Németország ellen harcoló nyugati szövetségeseknek nagyon kemény propagandája volt. Mai egy olyan tévhiteket ültettek el a társadalomba, egy-kettő még a mai napig érvényes, és visszahallja az ember, ott nyilvánvalóan akkori kitalálmány volt.
Például csak
hogy... Hitlernek az elmállapotával, vagy szexuális orientációjával kapcsolatban, mert rengeteg minden. Vagy hogy a napóleoni háborúban, hát nagyon, nagyon mulatságos, mai napig hatásos karikatúrák jelentek meg ugye Napóleonról például, meg az ő köreiről. Tehát ez mi is értünk, ezt mi is tudjuk. Nem elfelejtve, hogy az úgynevezett sárga újságírást, a Fox News-ban akkor még egy nagykállói zsidó magyar találta fel. Tehát, hogy ez a mi is közünk, nekünk is közünk van hozzá. Ezeket nekünk meg kell tanulni, mert itt ezt a biztonságpolitikai értelembe vett liberális világrend úgy néz ki, hogy nem lesz. Amikor azt mondja a klasszikus liberális biztonságpolitikai iskola, hogy a nemzetközi jog az uralkodik, az emberek alapvetően jók, a kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodásokkal, meg a kölcsönös fejlődéssel, alapvetően így haladunk a világ béke felé. És előbb-utóbb mindenki rájön, hogy tényleg nem éri meg, és Trump ezért lepődött meg, hogy Putyin minek indult el ezt a háborút, mert tényleg nem éri meg anyagilag. És kiderül, hogy ez nem igaz. Tehát kiderül, hogy visszamegyünk az eddig is meglévő és a 1945-ig mindenki által alapvetőnek elfogadott biztonságpolitikai értelmezés felé, hogy az erősebb kutya nem élete determinál, vannak nagy hatalmak, vannak nagyobb hatalmak, és akkor egyik valaki rákényszeríti az akaratát, és akkor így ebbe kell élni. És alapvetően akkor nekünk ebbe a világba vissza kell találni ahhoz, amiben nagyon jók voltunk. És ez egy ilyen mentalitásbeli változás azért, ami hosszú évtizedekig eltart egy lakosságnak a mentalitását átformálni, hogy muszáj tenni azért, hogy megvédjük magunkat. Azért, mert mi így élünk, azért nekünk nagyon-nagyon komoly munkát tettek bele az elődeink, esetleg nem kevés ember áldozat árán is, de valamit nekünk ebből meg kéne védeni, akkor nekünk is tenni kell érte, és addig jó, mi nem ember áldozatot.
Én azt gondolom, hogy így 3,5 év óta Oroszország, meg talán a szövetségesei is egyfajta háborús pszichózisban vannak, ami konkrétan azt jelenti, hogy mivel elkezdték, ezért nem tudnak leállni, és ha nincs győzelem, valamilyen értékű, felmutatható győzelem, akkor addig mennek, amíg nem lesz, vagy ameddig harctéri vereséget nem szenved Oroszország, ez utóbbira azért mondjuk most kisebb esély mutatkozik. De mi van akkor, hogyha mondjuk tényleg nem rémképeket fest az ember, és mondjuk az orosz elnök egyszerűen nem akar megállni akármilyen áldozat árán, és erre valahogy mindig talál szövetségeseket, hol egyébként az említett észak-koreaiakat, ahol még katonákat is kapott Kurszk régió visszafoglalásához, nem kevés hadianyagot. Mi van akkor, hogyha mondjuk Kína is befelé kezd el tendálni, mert ugye Kína nagyon érdekes, semleges álláspontot próbál meg egyelőre ebben képviselni, hát kereskedelmiek valószínűleg azért nem annyira semleges ebben a történetben. Szóval eljuthatunk odáig, hogy tényleg kialakul egy nagyobb tömb Oroszország mögött, és ezért tudja folytatni, vagy ezt egyelőre az észak-koreaiakon kívül mindenki Oroszország magánüzletének tekinti ezt, hogy ezt a rossz szót használjam.
Alapvetően már eljutottunk oda. Tehát ott vannak a sokat emlegetett Shahed vagy Gerány drónok, ugye a Shahed az iráni verzió, Gerány az orosz licensz, tehát Irán iszonyat mennyiségű támogatást adott. Észak-Korea iszonyat mennyiségű támogatást ad. Kína iszonyat mennyiségű pénzügyi támogatást ad azzal, hogy vásárol Oroszországtól nyersanyagokat. Valamint azért úgy tűnik, hogy úgymond kettős rendeltetésű anyagokat is, áramköröket, sima nyersanyagokat, félkész termékeket átad. Kína egyértelműen a saját érdekeit nézi. És ez is visszatérve a dezinformációra, tehát sokat ostorozzák azért az Európai Unió, tök jogosan, hogy nem tesz eleget a saját védelme érdekében, Ukrajnát se tudja ellátni, Amerikára rá van szorulva, de hogy álljon már meg a menet. Hát az Európai Unió most már képes arra, hogy pénzzel eddig is képes volt, de most már hadianyaggal is elég sok mindent tud adni az ukránoknak, most már Németország lett Ukrajna legnagyobb támogatója, nem pedig az Egyesült Államok. De nem az Európai Unió, Németország. És ha az EU-t összeadjuk, akkor még nagyobb a különbség. Az ukrán hadipar iszonyatosan fejlődött, jellemzően saját gógyiból és európai pénzből, viszont Oroszország se tudná folytatni ezt a háborút az észak-koreai folyamatos hadianyag támogatás nélkül. Tehát, hogy megint a propaganda, hogy el van csúszva. Válaszol az eredeti kérdésre, mert már összeállt egy ilyen tömb, és látható, hogy újra egy ilyen újfajta bipoláris világrend felé haladunk, ahol Oroszország, mint nem Szovjetunió, hanem már Oroszország, mint betagozva Kína alá, és ez ilyen el nem kötelezett USA-val szembe, USA mellett helyét kereső országok, akár BRICS országokkal együtt lenne egy tömb, és akkor a másik itt az euróatlanti tömb, és megint lenne egy ilyen el nem kötelezett, hogy harmadik világ. Úgy néz ki, e felé haladunk. De hogy az áború, ez tényleg addig fog folyni, míg el nem tudják adni, hogy győztünk. És az a tragédia, hogy igazából már el tudnák adni, hogy győztünk, hiszen Oroszország területi nyereséggel fogja befejezni ezt a háborút, vagy legalábbis a fegyverszünetet, mert valóban az orosz hadsereget most már a szárazföldön, Ukrajnán belül legyőzni nem tudja az ukrán hadsereg. Bármennyi támogatást kap, már nem tud. Most már csak azért harcolnak, hogy minél kisebb emberveszteséggel, minél kevesebb területet engedjünk át, és ha lehet választani, hogy terület vesszen vagy ember, akkor inkább vesszen a terület. Tehát, hogy ez az ukrán hivatalos álláspont is, meg látszik most már a katonai tevékenység, hogy ezt csinálják. Tehát Oroszország tényleg most már csak akkor fog leállni, amikor leállítják. Hogy tudják leállítani? Kizárólag gazdasági kényszerrel. Katonai kényszerrel, nagy háború, nem érdemes, gazdasági kényszerrel, ezért pedig az ukránok teszik a legtöbbet amúgy jelenleg.
Mert hogy például olajfinomítókat támadnak, vagy gázvezetékrendszereket, vagy olajvezetékrendszereket, bár nem teljes vezetékrendszereket, inkább elosztó állomásokat.
Elég az.
Úgy tűnik, hogy elég az. Ettől függetlenül kerülhet még Ukrajna ennél nagyobb bajba? Hát már, hogyha persze ez nem elég nagy baj, ami 3,5 éve történik, de most egy pár órás információ volt, hogy a Starlink műholdrendszer például nem működött. Amikor ugye volt Donald Trumpnak ez a fajta fura bemutatkozása Ukrajna felé, amikor összeveszett Zelenszkij elnökkel még a ciklus elején, akkor ugye a Starlink műholdrendszert egy ideig megvonták, és akkor az komoly harctéri következményekkel járt, ideiglenesekkel, azért komolyakkal. Szóval mondjuk egy ilyen megvonás, vagy adott esetben egy más jellegű probléma még okozhat nagyon nagy gondot Ukrajna számára, vagy már így sem tud Oroszország, ahogy ők fogalmaznak, a különleges művelet céljait elérni.
Az a tragikus megint csak, hogy Ukrajnának az oroszok ennél többet már csak az atomfegyverre láthatnak, az nyilván az atomfegyver bevetése az teljesen kizárt. Amúgy az oroszok katonai tevékenysége is világosan. Persze Medvegyev fenyegetőzik, minden hónapban egyszer neki ki kell mondani, hogy atomfegyverre, mert amúgy nem alszik jól, de amúgy nem. Oroszország ennél többet nem árthat. Az Egyesült Államok árthat. Szerintem, és ez most csak egy tipp, ugye a Starlink rendszerre már fenyegették az ukránokat, de most ez most úgy nézett ki, hogy nem, tehát a Starlink rendszer működik. Valószínűleg vagy tényleg valami technikai hiba történt, hiszen egy műoldas rendszer iszonyat bonyolult, vagy az oroszok másztak bele. Mert azért az orosz kiberműveletek egész ügyesek. Még nem tudjuk. Azt is lehet tudni, hogy délután azért elkezdett helyreállni a szolgáltatás. És ez a Starlink, ez valóban fontos. Tehát megint az, amit nagyon sokszor nem mondanak el, én igyekszem mindenhol elmondani, és ezért is köszönöm a meghívást, hogy nem a darabszám nyeri meg a háborút. Persze Napóleon elmondta, Isten mindig a nagyobb zászlójak oldalán áll. De alapvetően egy ilyen near peer, amikor nagyjából megegyező képességi felek konfliktusa van, akkor a vezetés minősége. Ki tud gyorsabban jobb döntést hozni, vagy ki tud kevesebb nagy hibát elkövetni. És az ukránoknak mi járhat leginkább, ha valaki, például Donald Trump megint úgy dönt, hogy ő azzal kényszeríti rá Oroszországot a békekötésre, hogy kedvez neki, ilyen nagyon-nagyon ilyen pervez, ilyen hibrid, ilyen kiforult logika, de amikor a rossz szülő megveri a kisgyereket, hogy a nagygyerek hagyja abban, mit csinál, de teljesen agyrém. Ez az egyik. A másik, hogy hát a szövetségesei kitolnak vele. Ezt tud alávágni Ukrajnának, de hát az ukránok azért, az ukrán hadipart látva, a hadiparnak a hardware részével úgy azért rendben vannak, meg igyekeznek fejlődni. Persze vannak olyan kulcskompetenciák, és megint csak nem a darabszám, meg a milliméter, vagy a kilogram, hanem a hírszerzés, a műoldas felderítés, ami ugye nem számosítható, de iszonyat nélkülözhetetlen. Ezeket azért meg kéne kapni. Tehát Oroszország ennél többet nem árthat, a szövetségesei igen. Ez egy ukrán tragédia, úgyhogy a szövetségeseit őket tartani a legjobban most már.
Ha Ukrajna bármilyen módon elveszíti a háborút, hát mondjuk nézzük azt a verziót, hogy valahogy béke kötésre kényszerül, és mondjuk a területei 25-30%-át elveszíti. Egy következő orosz támadástól vajon meg tudja védeni magát, vagy ez nagyon-nagyon attól függ, hogy ezek az úgynevezett biztonsági garanciák, amik nekem megmondom őszintén egy nagyon megfoghatatlan dolgok, szóval, hogy ezek hogy működnek. Vagy Oroszország annyira kifulladt, hogy örül, hogy 6-8 év után létezik, és mondjuk az elfoglalt területekkel egyáltalán elkezd kezdeni valamit, mert a hírek szerint néha még az sem nagyon sikerül.
Rendkívül bonyolult kérdés, megint rengeteg oldalról meg lehet fogni. Tegyük fel egy ilyen hipotetikus helyzetet, valamikor egy éven belül Ukrajna valamit, vagy a szövetségesei vágnak alá, vagy valamit nagyon elbaltáz az ukrán hadsereg, amire azért volt példa, de mondom, hál' Istennek úgy néz ki, lekopogom, hogy ez egyre kevesebb. És akkor tényleg egy jelentős hátrányt okozó, de valamilyen fegyverszüneti egyezményt kötnek, akkor az orosz hadseregnek iszonyat mennyiségű energiába kerül az elfoglalt területek megtartása az ukrán hadsereggel szemben, pacifikálása, mert biztosak lehetünk benne, hogy az ukrán különleges erők a idézőjeles partizánok ott elkezdenek, így is dolgoznak ott, de még jobban le fognak kezdeni dolgozni, valamint óriási probléma lesz Oroszországban, és ezt nem én mondom, hanem az Orosz Nemzeti Bank kutatóintézete, egy orosz állami forrás, hogy az orosz hadipar az egy ilyen elszabadult önjáró hajóágyúként termel tovább, és felpörgeti ugye a gazdasági tevékenységet, szinte most már csak az a húzó ágazat, minden más ágazat megy lefele, csökkennek a profitok, csökkennek a megrendelésállományok, vállalatok mennek csődbe, űripar, vasút, olajipar, mondjuk ott arra rásegítenek az ukránok is. És a hadipar, hogyha azt is leállítják, hogy eddig volt X megrendelés, az ott már csak 1/5 X megrendelést, az összezuhanak, akkor tényleg egy gazdasági összeomlás lesz, mint mondjuk a jelcini érában. Ennek elkerülendő fenn kell tartani valamilyen háborús fegyverkezési helyzetet, hogy szép lassan egy ilyen lassított, fékezett leszállás legyen annak a túlhevített gazdaságnak. Hát meglátjuk, fog-e sikerülni. Alapvetően azért ugye az orosz haderőnek a több mint 90%-a, és itt a szárazföldi hadviselésre alkalmas haderőről beszélünk, tehát a VDV, tengerészgyalogság és a hadsereg, több mint 95%-a Ukrajnában, vagy Ukrajna közvetlen környezetében van. Tehát másodkezes forrásokból tudom, például az általán nagyra tartott Demko Attilától, aki beszélt japánokkal, finnekkel, hogy Karélia üres, Kaliningrád üres, Kamcsatka, Vlagyivosztok, Szahalin teljesen üres. Tehát ilyen Kaliningrádban a helyőrségi zenekarra meg a kikötő karbantartó állomány, tehát ennyi. De Oroszországnak Ukrajnával is elég nagy gondja van, és én nem látom azt, nyilván ez megint az én egyféle gondolkodásom, hogy Oroszország az ukrajnái, ugye ez a törököt fogtam, de nem ereszt, még nem tudja se lenyelni, se kiköpni, elfoglalt Ukrajnával, valamit kezdene, és emellett még valami tovább menne, még egyszer megtámadná az ukránokat. Abban az egy esetben, és itt nagyon fontos megint Európa felelősség és az elrettentés gondolata, hogy abban az esetben van igaz, amit mondtam, hogyha tényleg képesek vagyunk megtartani Ukrajnát, és Ukrajna saját magát megtartani, ez még leginkább azért mégiscsak ő rajtuk múlik, valamint Európa olyan fenyegetést, olyan elrettentést biztosítani, amiről amúgy jelenleg egész európai politika szól, hogy Oroszország ne legyen kedve tovább jönni, hanem valami másik irányba forduljon.
Mennyire látszik az, hogy év végéig egyébként bármiféle folyamat, akár béke puhatolózás elindulhat, mert erről is sokszor esik, hogy még ezt az offenzívát be kell fejezni, még ezt megpróbálja Oroszország, de utána már tényleg, de hát ugye ezt évek óta hallgatjuk, gyakorlatilag, és igazából semmi nem történik. Ahhoz mondjuk egy drasztikus olajárzuhanásnak kell történnie például, vagy földgázárzuhanásnak, hogy ez megtörténjen?
Igen, most olyan $60-ra jól tudom a világpiaci ára Brent olajnak, mondjuk ha egy 3 hónapig 50 dollár vagy alatta lenne, az már egy ilyen kényszerítő eszköz lenne. Tehát ilyeneket tudok elképzelni. De az, hogy az oroszok, ez is egy orosz dezinformációs művelet, tehát hogy az oroszok a hibrid háború eszköztárából aztán végtelenül válogatnak, és nagyon profin is csinálják ezt, hogy elhintik itt-ott, ez a politikus itt, ez a hírforrás ott, ez a szakértő amott elhint különböző fajta áligazságokat, vagy teljes hazugságot, vagy féligazságot, de néha azért kihallatszik, elmondta már Putyin is egy-két hónappal ezelőtt, hogy ez a háború addig fog tartani, míg a háborút ki nem váltó okok fennállnak. Az azt jelenti, hogy Ukrajna léte fenyegeti a moszkvai rezsim létét. Ezt már ugye Rácsandás elmondta 22. márciusában, és azóta is igaz. Innentől kezdve valahogy ugye Ukrajnának és az ő támogatóknak a saját, mint európai és euróatlanti, de főleg európai biztonságpolitikai komplexumként rá kell kényszeríteni a mi akaratunkat Oroszországra, hogy hagyja abba azt, ami nekünk rossz. És ennyire le lehet desztillálni az egészen.
Lehet ezt bármiféle összecsapás nélkül, katonai összecsapás nélkül?
Persze lehet. Tehát ugye a hibrid háború eszközei nekünk is rendelkezésre állnak. Mi is tudunk az orosz gazdaságnak még sokkal fájdalmasabb csapásokat bevinni, mert a szankciók igenis működnek, és ez is egy ilyen félremagyarázása a szankcióknak, hogy azt várjuk tőle, hogy most azonnal itt összeomlik az orosz gazdaság. Hát egy nemzeti gazdaságot összeomlasztani, azt nem lehet ilyen eszközökkel egyik napról a másikra. Szép lassan elsorosztani lehet, és akkor így minden egyéb ilyen, úgy mondták még annó, itt katonai szakmában is így van, hogy a csapásnak az a lényeg, hogy az ellenség való komplex ráhatás az eszközök típusában, időben és mélységben is. Na, ezt kell csinálni az oroszokkal, és nem azért, mert nem szeretjük az oroszokat, nyilván az orosz emberek olyan, mint minden másik ember, van köztük jó és rossz is, azzal a politikával, amit az orosz állam képvisel már Nagy Péter cár óta, az, ami fenyegetés jelent számunkra, és ezzel kell nekünk valamit kezdeni.
Okozhat-e ez az orosz-ukrán háború, mert erről is nagyon sokszor esik, okozhat-e olyat, hogy más országok is megpróbálják ezt a vasaköl törvényét, és nem mondjuk afrikai országokról van szó, elkezdeni, hogy megtámad egy másik országot, akár területi nyereségért, akár politikai cél elérésért cserébe, tehát nem indította ez el 2022. február 24-én egy olyan folyamatot, ami majd csak évtizedek múlva a történelmi könyvekből jövünk rá, hogy ja, hát tényleg ez volt a kiinduló pont.
Majd évtizedek múlva rájövünk a történelmi könyveket olvassam, majd gyermekeinkból érettségiznek. Viccet félretéve, amúgy ha február 24-én úgy megy az oroszoknak minden, ahogy ők azt eltervezték, tehát most már hadizsákmányként is kerültek el olyan orosz harci okmányok, hogy 10 nap után ők már a belügyi erőknek adták már a terepet, hogy legyen rend, és 10 nap alatt lenyomnak mindent. Ha ez így lett volna, akkor ez lenne a helyzet, és akkor látható lenne, hogy aki erősebb, az mindent megtehet. De látszik, hogy nem. Tehát kínaiak nem hülyék. A kínaiak pontosan tudják, hogy Oroszország óriási problémákkal szembesül. Oroszország csúszik be Kína alá, hadászati vereséget szemelt abból a szempontból, hogy egy iszonyat mennyiségű, jól képzett emberállományt elvesztett, hogy azért akikkel eddig együttműködött, mert azért Európai Unióval kereskedett, igazából 22-ig, tehát 14 után voltak ilyen szankciók, de 22-ig a kereskedelmi kapcsolatok nagy részt megvoltak, azt mind elvesztette, és milyen rosszul járt. Tehát azért ez egy intő példa. Ezért mondtam az elején, hogy Oroszország ezt a háborút abban a szempontból elvesztette, hogy az eredeti szándékát nem érte el, és valószínűleg nem lesz olyan jó az oroszoknak, ha ennek vége, mint előtte volt.
Takács Már katonai szakértővel beszélgetünk, köszönjük, hogy bent volt, és tegyél meg máskor is.
Köszönöm a megtisztelő meghívást.
Az elmúlt nagyjából 2025 percben a napvendégét látták és hallották, ezt az interjút meghallgathatják az oldalunkra, a trendfm.hu-n, de visszanézhetik a YouTube csatornánkor is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották, további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.